Fennállva hallgassuk meg Istennek azon igéjét, ami alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek szent lelkének segítségű hívásával. Ez írva található az előbb felolvasott igében, közelebbről a Római Levél 8. fejezetében, a 3. és 4. versben eképpen. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Foglaljunk helyet. Folytatjuk a reformációs sorozatunkat. A múlt heti alkalommal a KT második kérdése alapján azt a kérdéskört vizsgáltuk meg, hogy milyen súlyos a mi bűnünk és nyomorúságunk. Láttuk, hogy amikor az ember találkozik Isten szentségével, akkor önkéntelenül is felkiált, hogy jaj nekem, mert elvesztem. És hallottuk azt is, hogy ez a jaj kiáltás vagy a földi életünkben történik meg, és akkor azt még követheti bűnbánat és megtérés, vagy már az utolsó napon szembesül ezzel az ember, amikor találkozik Jézussal. Tehát nem mindegy, hogy idejében felismerjük-e a mi elveszettségünket, és így tudunk-e fordulni Istenhez segítségért. Ézsaiáshoz hasonlóan Pál apostol is felkiált az előbb felolvasott igében. A 7. fejezet végén azt írja, ó, én nyomorult ember! Pál apostol megvizsgálta a saját életét, tetteit, magaviseletét, látta, hogy nem tud a bűntől maga megszabadulni, és így felismerte, hogy milyen súlyos az ő bűne és nyomorúsága. El is hangzik a jajkiáltás a szájából, ó, én nyomorult ember! Viszont föltesz egy kérdést, kicsoda szabadít meg? És rögtön megkapjuk a választ is, hála legyen Istennek, Jézus Krisztus által. Tehát azt már tudjuk, hogy ki szabadít meg. Viszont a KT alapján fölteszünk még egy kérdést, ami a mai istentiszteletünknek a fő témája lesz. Mi módon szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból? Erre ad választ Pál apostol a 8. fejezet elején. Tehát erre a kérdésre keresünk választ, hogy hogyan szabadít meg Isten. De a kicsit személyesebben szeretném megfogalmazni, érted, hogy mit tett érted? Három szóval foglaltam össze, hogy mi is történt, hogy miről beszél itt az ige, és ez lesz a három fő pontunk is. Elakadtunk, de ő mégis eljött és elvégeztetett. Ezt a hármat fogjuk most megnézni. Először is elakadtunk. Ugyanis Isten valami olyat tett meg, arról olvastunk, amit mi nem tudtunk. Azt olvastuk, hogy amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten. Először tehát arra kapunk választ, hogy milyen módon nem szabadít meg Isten. Nem a törvényen keresztül szabadít meg a bűnünkből és a nyomorúságunkból. Nem juthat senki se úgy a mennybe, hogy igyekszik megtartani Isten parancsolatait. Miért talán rossz lenne a törvény? Hát szó sincs róla, ezt Pál apostol a Római Levélben többször is kifejti, a törvény jó, maga Jézus is hányszor hivatkozik rá, és azt mondja, hogy egy ióta sem veszhet el belőle, hiszen ő nem azért jött, hogy eltörölje azt. Tehát a törvény jó, szent, igaz, tökéletes, de mégsem azon keresztül szabadít meg bennünket Isten, hiszen a test miatt erőtlen. És bár ezt tudjuk általában, hogy a törvényen keresztül nem lehet üdvösségünk, mégis sokszor azért megpróbáljuk, hátha. Mert valahol ez motivál bennünket, hogy nekem engedelmeskednem, hogy Isten elfogadjon, előbb is szóba jött ez, hogy szeressen engem, ki kell érdemelnem az ő kegyelmét, csak akkor vagyok értékes, ha mindent jól csinálok, ha keményen dolgozom, ha jó hívő vagyok. Az a baj, hogy magunkból indulunk ki. Mert sokszor nekünk a szeretetünk az ilyen, hogy az érdemeik alapján szeretjük a másikat. Ő kedves volt velem, ő segített nekem, neki jó a társaságában lenni, ő megérdemli, úgyhogy szeretem őt. Hát a másik ő nem annyira, nem túl jó társaság, bunkon viselkedik, meg az élete is, milyen őt nem szeretem. De Isten nem így gondolkodik, és ezt sokszor nehéz felfognunk talán, hogy ő nem olyan, mint mi. Ez a téma mostanában újra és újra előjön, ahogy hallottuk. De hát a reformációnak is, ami közeledik az ünnepe, ez egy központi gondolata volt, hogy hit által van üdvösség, nem a cselekedeteken, a törvény betartásán keresztül. És ez egy elvont gondolatnak tűnik, de igazából leszhatározza meg a mindennapjainkat, hogy ez a kérdés, ez hogyan állunk, hogy Istennek miért akarunk engedelmeskedni. És Pál is rámutat erre, hogy a törvény képtelen volt megszabadítani bennünket, mert a test miatt erőtlen. De a hibát nem a törvényben, ez egyértelmű, kell keresni, hanem a mi szívünkben. Meg hát a törvény funkciója alapvetően is más. Szoktuk mondani, hogy Isten törvénye olyan, mint egy tükör. Hát mire való a tükör? Arra, hogy megnézzük benne magunkat, és akkor meglátjuk, hogy hol kócos a hajunk, hol maszatos az arcunk, hol van hiba, mit kéne rendbe rakni. És utána mit csinálunk? Hát fogjuk a tükröt, hozzádörgöljük az arcunkhoz, és próbáljuk hozzá megtisztítani magunkat. Hát nyilván nem. A tükör csak azt mutatta meg, hogy mi a probléma, és hogy min kéne változtatni, de nem tudjuk azzal rendbe tenni magunkat. De mondhatjuk azt is, hogy a törvény olyan, mint egy röntgen, ami teljesen átvilágít minket. És ha a törvényen keresztül nézzük magunkat, akkor megláthatjuk, hogy milyen kóros elváltozások vannak odabent ott belül. De megint csak nem a röntgen felvételt vesszük be, és próbálunk azáltal meggyógyulni. A röntgen felvétel diagnózist ad, és megismerhetjük, mi a baj, és mehetünk a megfelelő orvoshoz, aki tud rajtunk segíteni. Tehát a törvény egyik funkciója az, hogy leleplezzen, hogy rámutasson, hogy milyen az állapotunk, és hogy mennyire rászorulunk Isten kegyelmére. A római levélben is olvashatjuk, hogy a törvény végcélja Krisztus. Ez többek között azt is jelenti, hogy a törvény Jézushoz vezet. Mert amikor olvasom az igét, és mondjuk eljutok a 10 parancsolathoz, és végigolvasom, őszintén megvizsgálom magam, akkor leesik, hogy nekem végem. Hát nem tudom ezt megtartani, szinte mindegyikben elbukok, jön a jaj kiáltás, hogy jaj, nekem, mert elveszek. És akkor nincs kihez fordulni, csak is Jézushoz. Csak ő tud erre megoldást adni. Megvan a diagnózis, és az az orvoshoz vezet, a jó orvoshoz, aki képes és szeretne meggyógyítani a bajomból. Te hogy állsz ezzel? El tudtad már engedni a saját igazságodat, hogy majd te megoldod ezt a bűnkérdést, hogy te majd megjavulsz? Vagy még mindig küzdesz, magad akarsz megjavulni? Ki akarod érdemelni Isten szeretetét, és ez határozza meg a mindennapjaidat. Mert hát az, hogy Jézus meghalt értünk, az nem elég bizonyíték Isten szeretetére, még azért nekem is hozzá kell tennem ehhez valamit. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert ebből csak törvénykezés, kisebbségi komplexus, meg mindenféle megfelelési kényszer fakad. És értsük, jó, fontos a törvény megtartása, de nem azért, hogy kiérdemeljük Isten szeretetét, hanem pont Isten szeretetének a következményeként. De erről majd főképp jövő héten hallhatunk. Tehát mi módon szabadítatunk meg bűnünkből és nyomorúságunkból? Semmiképp sem a magunk módszereivel. Ez az alapvetés. Mert bár Istennek a törvénye jó, de mégis erőtlen a mi bűnünk miatt. Éppen ezért nem kell örök szorongásban, teljesítménykényszerben élni az életünket, mert Isten nem ez alapján dönt felőlünk. Sokkal inkább engedjük, hogy az ige átvilágítson minket, hogy meglegyen a diagnózis, és oda tudjunk fordulni a jó orvoshoz, aki szeretne rajtunk segíteni. Tehát ez volt az első, hogy elakadtunk. És jön a második, hogy mindennek ellenére ő mégis eljött. Azt olvastuk, hogy Isten a tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában. Bár Isten pontosan látta, és ismerte a mi helyzetünket, mégis az egyszülött fiát elküldte értünk. Jézus nem távolról a mennyből szólt le, hogy gyerünk, fiúk, menni fog, legyetek jók, próbáljakozzatok mindent megtenni, hát ha összejön az az üdvösség, sok sikert hozzá. Nem messziről szurkolt, hanem a mennyei dicsőségből leereszkedett, megülestette önmagát, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lett és emberként élt. Hát ha egy szülő látja beesni a gyermekét a jéghideg vízbe, akkor sem a partról kiált, hogy gyerünk, úsz gyorsabban, próbálj meg kimászni, old meg magad, hanem utána ugrik, és ha kell, akkor mélységbe is alámerül, hogy megmentse a kisgyermekét. Ez történt velünk, és Jézus nem a partról kiabált, nem tanácsokat adott, nem mindenféle jó ötlettel próbált kirángatni bennünket a bűn mélységéből, hanem maga eljött utánunk, bejött a mi világunkba, alásüllyedt, a mi történetünkbe belépett, és a mi bőrünket magára vette. A bűnös testhez hasonló formában jött el. Vagyis úgy lett emberré, hogy a bűnt kivéve mindennel közösséget vállalt velünk. A szenvedésben, a gyengeségben, a kísértésben. És ez az evangélium egyik legmegrendítő mondata, csak sokszor fel sem fogjuk ennek a súlyát, hogy Isten a tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában. Pedig mondhatta volna azt is, hogy jól van, majd eljövök hozzátok, majd leszek veletek közösségben, csak előbb javuljatok meg. Tegyétek rendbe magatokat, majd akkor beszélhetünk. De helyett azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Bár ti elárultatok, meg Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, de én mégis eljövök, közösséget vállalok veletek. A zsidókhoz írt levél olyan szépen megfogalmazza ezt, mert nem olyan főpapunk van, ugye itt Jézusra gondol, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Arról olvasunk, hogy Jézus megindul a mi erőtlenségeinken, azaz meghatódik, együtt érez velünk. Itt a görögben egyébként a szimpateó szó szerepel, amiben jön a szimpátia, és ugye az empátia is ebből a gyökből származik. Jézus szimpatizál velünk, megszán minket, együtt érez velünk, hiszen ő maga is átélte azt, hogy milyen emberként itt a Földön élni. Nem a fejünk fölött beszél el a szent beszéddel, hanem egészen közel jött, és tudja, hogy mit jelent az elutasítás, a kísértés, a magány. Így amikor te gyengének érzed magad, akkor nem vagy egyedül. Ezt Jézus is átélte. Ő is tudja, milyen, és együtt érez veled. És éppen ezért, ezzel folytatódik itt az ige a zsidókhoz írt levélben, bátran fordulhatunk hozzá, bátran mehetünk a kegyelem trónusához, mert ő nem ítél el ott bennünket. De csak azért mehetünk, mert Jézus már eljött, már közel jött hozzánk. Közeledik a karácsony, akkor szokott ez igazán hangsúlyos lenni, hogy Jézust Immánuelnek is nevezik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. És valóban a mindenható Isten törékeny emberré lett, hogy megtaláljon téged és engem, hogy közel legyen hozzánk, és velünk legyen. Ő eljött, de nem csak karácsonykor. Most is szeretne érkezni. Szeretne jönni az életünkbe, a mindennapjainkba. Szeretne veled lenni életed minden percében. Te szeretnéd-e? Engeded-e, hogy bejöjjön a te valóságodba, a te történetedbe, még a gyengeségeidbe, meg a szégyenedbe is? El tudod-e ezt hinni, hogy Jézus nem csak távolból szól és tanácsolgat téged az igén keresztül, valahol a felhők fölül, hanem egészen közel jött hozzád, a bűnt kivéve, teljesen azonosult veled, mert ennyire szeret. És ha Jézus ennyire közel jött, mi tart még távol tőle? Mi miért nem közeledünk hozzá? Jakab bátorít a levelében, közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. De mindez csak azért lehetséges, mert Jézus egyszer már közel jött mi hozzánk. Tehát ez a második gondolatunk, hogy bár mi elakadtunk, ő mégis eljött. Belépett a mi világunkba, a mi testünk korlátai közé, a mi történetünkbe. De a mi szabadulásunk nem itt ér véget, hanem itt kezdődik igazán. Jézus közel jött, és elérkezünk a harmadik szavunkhoz, hogy elvégeztetett. Hiszen azt írja az ige, hogy Jézus bűnért való áldozatként jött el. Bizonyára hallottunk már a Jom Kippurról, a zsidók egyik fontos ünnepéről. Az Ószövetségben úgy találkozhatunk ezzel az ünneppel, mint az engesztelés napja. Mózes harmadik könyve részletesen leírja ennek az ünnepnek a részleteit, 16. és 23. fejezetben. Ezen az ünnepen a főpap fogott két állatot. Egy bikát és egy kecskebakot. A bikát feláldozta a saját vétkeiért, a kecskebakot pedig a nép minden bűnéért. Ez volt az engesztelő áldozat. Áldozatra volt szükség, hogy az ítéletet elkerüljék, de a bűn mégis meg legyen büntetve. Hiszen a mózesi törvény leírja, hogy a kiontott vér szerez engesztelést. És ilyenkor még jelképesen az állat fejére is tették a kezüket, Ezzel jelezték, hogy a bűn büntetése azon az állaton van. Az ember vére helyett az állat vérét ontjuk ki, és feláldozzuk azt az Úrnak. Tehát ez az az engesztelő áldozat, amit évenként meg kellett ismételni ott a főpapnak a Jom Kippur ünnepén. Na de a felolvasott igént Jézus Krisztus áldozatáról beszél. Arról, hogy ő volt az, aki a bűnért való áldozatként jött el a földre. Az a sok szigorú szabály és előírás, amit Mózes harmadik könyvében fejezeteken keresztül olvashatunk az áldozatról, mind csupán töredékes előképe annak a csodálatos és dicsőséges, tökéletes áldozatnak, amit Jézus Krisztus a Golgata keresztjén mutatott be. Mennyi mindentől megkímélt minket. És ő nem két állatot vitt, hanem a saját vérét adta. Ő nem önmagáért és a népért mutatott be áldozatot, hanem önmagát áldozta fel a népért. Az ő áldozatát nem kell minden évben megismételni, mint az Ószövetségét, hanem olyan engesztelést szerzett, ami egyszer és mindenkorra elég. A múlt, a jelen és a jövő vétkeiért is. Ő már akkor meghalt a te hitetlenséged, gonoszságod, önzőséged, haragod, paráznoságod miatt, amikor még meg sem fogantál. És ez persze rám is, meg itt mindannyiunkra igaz. És mégis sokan bizonytalankodnak, meg kételkednek, még számomra is van bocsánat. Van bocsánat az én bűnömre és nyomorúságomra, a haragomra, a folyamatos hazudozásomra, a hűtlenségemre. Van még erre is bocsánat? Van. De hát csak van valami limit, hogy meddig bocsát meg Isten? Nincs. Jézus Krisztus váltsága mindenre elég. És ebben gyökerezzünk jól, meg ahogy olvastuk az igében is, nincsen azért most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Hozzá bármivel jöhetünk, bármilyen terhelt múlttal nem küld el bennünket. És azt is olvastuk, hogy ezzel az áldozattal Isten kárhozatra ítélte a bűnt. Nem elnézte, vagy ideig óráig elhesegette, vagy szemet hunyt felette, nem. Jézus Krisztus áldozata kárhozatra ítélte a bűnt. És Jézus ki is mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Nincs többé ereje a bűnnek, kárhozatra van ítélve, el van végezve. És ha nincs bűn, akkor nincs ítélet sem azok számára, akik ebből az áldozatból részesülnek, akik Krisztus Jézusban vannak, akik hozzátértek, akik újjászülettek, akik benne gyökereznek. Na de mindez, hogy Jézus a jövő bűneiért is meghalt, és nincs ítélet ellenünk, ne legyen bátorítás arra, hogy akkor nyomás, nyugodtan szabad vétkezni. Pont arról beszél a római levél, hogy ez azért történt, hogy mi a lélek szerint tudjunk járni, és az új életet meg tudjuk élni. Tehát ne legyünk szabadosok, de legyünk szabadok az ítélettel szemben. És vegyük észre, hogy ez megint csak a jövő témája, hogy milyen hálával tartozunk mindezért a kegyelemért Istennek. Mert akinek Jézus Krisztus a főpapja, aki tőle vár engesztelést és hozzáfordul, az bátran megállhat Isten előtt, a kegyelem trónusa előtt. Az ellen már nincsen semmilyen ítélet. De aki csak legyint, vagy nem akar tudomást venni az egészről, vagy maga próbálkozik, arra vár az ítélet. Vegyük ezt nagyon komolyan, és menjünk oda Jézushoz, mert ez az egyetlen módja a szabadulásnak. Nincs más út, csak így szabadulhatunk meg a mi bűnünkből és nyomorúságunkból. Viszont ez az út biztos. Jézus mindent elvégezett, amire csak szükségünk van. Elvégeztetett, mert ott a kereszten minden megtörtént, ami az üdvösséghez kell. Nem kell hozzátenned semmit, nem kell megérdemelned, csak el kell fogadnod, azt viszont nagyon komolyan kell vennünk. Isten kínálja neked is. Tehát ez volt a harmadik pont, hogy elvégeztetett. És egy kérdéstől indultunk a prédikáció elején, hogy mi módon szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból. És ennek a folyamatnak három lépését vizsgáltuk meg a mai istentiszteleten. Először is elakadtunk, mert bár a törvény jó, de mégis erőtlen a test miatt, a bűnünk miatt. Ennek ellenére Jézus mégis eljött, teljes közösséget vállalt velünk, de a cél a kereszt volt, ahol elhangzott, hogy elvégeztetett. Mert Jézus Krisztus áldozata mindenre elég. Kárhozatra ítélte a bűnt, és ezzel szabadulást szerzett a számunkra. Éppen ezért nem maradjunk az elakadásban, hanem menjünk ahhoz a Jézushoz, aki már eljött hozzánk, hogy a mi életünkben is elvégezhesse mindazt, amire szükségünk van, ami a szabadulásunkhoz kell. Amen.